Én szeretettel köszöntök mindenkit. Technikai természetű bejelentéssel hadd kezdjem. Hoztam fekete zoknit is, de fekete zárcipőt, azt akkor hagytam. Ez az oka, hogy szandálban vagyok. Mivel valószínű fogok járni kelni, jobb az, hogyha ugye én mondom be előre, különösen az esztétikára, ugye, különös hölgyek miatt. Mivel viszont a téma, különösen az első része, az nem annyira szívderítő, rögtön annyit hagyj mondjak, hogy hogy kerültem én ide, egy-két mondatban. Felnőtt korban tértem meg, akkor adtam meg magam a jó ügynek teljesen, és előtte éveken keresztül volt egy hatalmas ingadozás. És ennek az ingadozásnak a legjellegzetesebb kísérő jelensége volt az, hogy Ady Endre esteket tartottam. És végül is, mikor rájöttem, hogy ez tarthatatlan, akkor tettem le. Tehát egy elég mély személyes élmény is van a mostani előadás mögött. Akkor Ady Endreként szavaltam, mondtam a prózáit. Ma már reménységem szerint Ady Endréről tudok beszélni. Igazán reménység szerint Jézus Krisztus szolgálatával. És hagyj kezdjük rögtön azzal, kiadok, igazából nem jut mindenkinek, de minden sorba biztos fog jutni. Hagyj adjak oda egy lapot, ami két fénykép van. Talán az egyik sokaknak ismer. Jó. Talán az egyik ismert, vagy ismertebb, ez az utolsó fénykép. Nem tudom, így jobb-e a hang. Így most hallatszik-e? Előbb be kell kapcsolni. Technika csodák. Tehát akkor így most már végez. És különösen a fiataloknak ajánlom, elsősorban fiatal embereknek, és részben természetesen a fiatal hölgyeknek, akik majd a fiatal emberek útját egyengetni fogják, ahogy ez az életrendje. Hogyha megnézzük ezt a két fényképet, adódik rögtön egy párhuzam, és ezzel a párhuzammal kezdenénk, mielőtt az istenes versekről, Ady Isten tudatáról, érzékeléséről beszélnénk. Először én, aztán megbeszélgetnénk ez a terv, vagy ez a szándék. Érettségi után nézzük meg ezt a fiatal embert, ezt az arcot. Nézzük a nap fiát. Ki tudja, mikor született ő? 1877, tehát érettségi után akkor milyen dátumot írhatunk? 1895, egy kis kerekítést hagy végezünk, legyen 1896. Jeles év. Millennium, ugye? És nézzük meg ezt az arcot a millennium évében. És nézzük meg az utolsó fényképét. Milyen évszámot írunk? 1918 vagy 19. Tehát, ha így nézzük ezt az arcot, és így nézzük ezt az embert, tulajdonképpen Magyarország történelme le van írva az arcra. 1896 és 1918. Ha viszont fiatal emberként nézzük ezt a két arcot, akkor már is adódik egy súlyos megállapítás, amit a kép sugal, illetve tár fel, nem sugal, hanem feltár, hogy aki 41 éves korában ilyen arccal és ilyen szemmel nézi a világot, az valószínű tragédia. És mint minden nagy tragédiának, ennek is van katarzisa, de egy dolog biztos, fiatal emberként nem lehet az a katarzis, hogy azt az életet éljük, amit ő élt. Tehát fiatal emberek, fiatal, leendő feleségek, anyák, Adiban óriási mámor van, erről ki meggyőződhet, nagy vonzó mámor ez, de az élet, amit élt, az tragédia, az ne legyen soha példa. Gondoljunk mindig erre a két arcra, 18-19 éves arcra, és a 41 éves arcra. És aki e két arc között élt úgy, ahogy élt, az nagy tragédia, a mi tragédiánk, magyarok tragédiája, de fiatalok, az élet, amit élt, az nem szabad, hogy példa legyen. És én ezzel nem megítélem őt, nem hiányosságot kérek rajta számon, hogy jönnék én ahhoz. Csak nézzük a képet. erről fog jó részt szólni az istenes vers, a szomorúság titkai. De ha már látjuk a történelmi párhuzamot, egy rövid kitérőt vagy bevezetőt hagy tegyek, mégpedig az ő közéleti magyarságbeli tudatára, fájdalmaira és útkeresésére. Ez is egy külön blokk lehet számos verssel, számos prózai részlettel. Szerintem ki a maga versét, prózáját őrzi is a szívében. Én hagy vegyek elő egyetlen egyet. Ez pedig az eltévedt lovas, amit majd illusztrációképpen fel is olvasok néhány gondolat után. Van egyfajta ősi szent hagyomány, mely szerint egy közösségnek, legyen az egy társadalom, egy nép, az irányító szellemi vezére, vagy vezéri rétege, az egyetemesen felel mindenért. Mert összeköti eget a földdel. Felelőssége egyetemleges. Aztán a mindennapi életet a király, a katona irányítja, az ő felelőssége is teljes, de már csak a feladatra, amit kapott, hogy a világi életet megfelelően igazgassa és uralja. És utána vannak a többiek, akik mind hasznos részesei egy társadalomnak. És ha a szellemi réteg valamilyen oknál fogva elveszi az irányítást a világi uralom fölött, akkor előbb-utóbb elkezd ügetni az eltévedt lovas. A szellemi irányítását, Isten tudatát, transzcendentális felelősségét elvesztett katona réteg. Ezt egyszerűbb szavakkal úgy szokták mondani nálam okosabbak, hogy akkor van baj, hogyha a katona már jobban szereti a harcot, mint a hazáját, amit véd. Akkor baj van. Mert elfelejtkezik arról, hogy neki mi a dolga. És fantasztikus, hogy Ady Endre az első világháború előtt jóval felébred, és több helyütt hangsúlyozza az akkori magyar uralkodó rétegnek, hogy lejárt a lovas nemzet ideje. Nem lehetünk már lovas nemzet. A világ körülöttünk átfordult. Nekünk kell alkalmazkodni a világhoz, különben elpusztulunk. Tehát az a hősi alapállás, ami már sokszor csak egy üres hősi póz, a lovas katona vitéssége, a magyar huszár, egy tragikomikus példát hagy mondjak, a mai napig élő Jászberényi huszármondás, Jézus Krisztus is Jászberényben volt huszár fiatalkorát. Ugye most sírjunk, vagy neves? Tehát ez a fajta felfogás az eltévedt lovas, amit Ady egy prózájában úgy fogalmaz meg, hogy Napóleon idejében, amikor ugye már gépesített hadsereg van, hideg fejjel a lövészek kiszámítják a röppáját, tehát aféle kurucus virtus az semmi, sehova nem vezet. Napóleon idejében 50 beborozott magyar nemesi fölkelő, az komolyan elhitte, hogy 2 hét alatt rendet vág egész Európában. Fölkerült, ahogy szoktuk. Vége van, nincs tovább. Tehát ebből nagyon nagy baj lesz, mert a katona valamilyen oknál fogva elveszítette a szellemi összeköttetést, és a semmibe lovagol, üget, céltalanul. Aztán tudjuk, mi történt 1914-ben, tudtuk, hogy mi történt a II. Világháborúban, hogy ez az önmagáért való véres, erős, virtusos magyar katona kép, ez már önpusztító, nem pedig önfeláldozó. És nézzük meg a két arcot. Megint csak visszatérek hozzá, egy ember ezt mindenkinél sűrűbben, érzékenyebben érzi, vissza lehet követni 1905-től versekben, prózákban folyamatosan kiabál, hogy nagy baj lesz ebből, ha nem gondolkodunk el. Nagy baj lesz ebből, mert ez egy tévút már. És tulajdonképpen ezt az időtlen lebegést, a sehova nem vezető utat, az eltévedt lovas versed meg, amely így hangzik, aki ismeri, ismeri, aki esetleg még nem hallotta, az reménység szerint jó szívvel tudja és jó értelemmel tudja hallgatni. Az eltévedt lovas. vaküketését hallani eltévedt hajbeni lovasnak, volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imit amúgy ősűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely a süket ködben lapult vitéz, bús nagyapájuk óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a domkerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náptal, tőre sík benőtteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani eltévedt utas vág neki új hináló útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluk. Alusznak némán a faluk múltat álmodván vigeregve, s a ködbozótból kirohan ordas, bölélő, s nagymérgű medver. Vakügetését hallani hajdani eltévedt lovasnak, volt erdők és ónádasok, láncolt lelkeikhez. És mindezt akkor, 1905 és 1914 között, amikor a hivatalos Magyarország szerint dübörög a gazdaság, meg a pannonpuma, ott tomborunk Európa homlokán, és minden nagyon rendben van. És akkor egy ember elkezdi leadni a vészjeleket, hogy nagy baj lesz ebből, mert 1905-ben a Román Tudományos Akadémia megalkotja Erdély román helység neveit, és ez megjelenik egy kis újsághírben. Sadi Endre ír ebből egy cikket, hogy emberek, vigyázzunk, mire készülnek ők ott, hogyha ezt megcsinálják a francia király védnöksége alatt. Biztos, hogy vagyunk mi olyan erősek, ahogy azt képzeljük magunkról, hogyha a szomszéd népek már így készülnek ránk? Váltsunk, ébredjünk fel, vegyük fel a ritmust, alkalmazkodjunk, mert különben nagy baj lesz. No, ez az egyik front, ugye, ahol egy hatalmas feszítő erő van, ez az ember állandóan figyelmeztet, kiabál, ezért aztán megkapja a nemes és nemtelen támadások közönét, hogy ő nem magyar, defetista, nem lát tisztán, idegbeteg, stb. Tehát jellemző módon az ellenségei döntő részt mindig a személyét támadják. Sajnos ott van is mit támadni. Lássuk a két arcot. De amit mond az ország sorsáról, azzal nyíltan nagyon keveset vitatkoznak. Érdekkel. Hát adva van egy front, ugye, egy roppant érzékeny hatújjal született, tehát az ősi magyar hitrege alapján tátosnak mondható ember, aki mindezt érzi, a bőrén látja, kiabál, és ezért történik vele, ami történik. Nézzük meg a másik vonalat, a személyes vonalat, a magánemberi vonalat. Óriási kettősség. Megint elsősorban fiataloknak, óvó módon. Amennyire vissza lehet érezni, illetve dokumentumokból visszafejteni, egy olyan házasság gyermeke Ady Endre, ahol az apa egy tőzsgyökeres, igazi kisnemes, magyar, 100%-ig magyar Ady Lőrinc. Édesanyja csöndesebb, szelidebb teremtés. És Ady Endrében ez a kettő keveredik, a duhajságra, a konokságra, a keménységre való vágy, és egy fölfokozott szeretet égség is. Ebből ő sajnos, ő úgy éli ezt természetesen, hogy a fátum, a sors, erre van elrendelve, magánéletében azzal jár, hogy ilyen fiatalon, egy könnyelmű kaland után megkapja az akkor félig népbetegségnek számító bajt, a vérbajt. Ezzel nincs egyedül, korának férfiai között, ott az nagyon sokan elkapták, orvosi nevén a szifiliszt, de mégis gondoljuk meg annak az embernek a lelki állapotát, aki családot akar, feleséget akar, esetleg le akar telepedni, és tudja, hogy fokozott kockázatú, mert fiatalkorban elkapta, akkor azt még nem tudták teljesen kikezelni. Tehát egy bizonyos dolgot lehet, hogy eljátszottam. vagy rossz útra tértem egy szent dolgot. Most Adi ebből életében felfokozottan egy fordított alapállást vesz fel, és azt mondja, hogy most már mindegy. Ez a sorsa. Tehát állandóan duhajkodik, hatalmas energiákat mozgósít, a nőket általában nem hagyja hidegen ez a különleges ember, de nincs mögötte szent megnyugvás. A két nagy szerelmet hagy említsen csak meg, az egyik Léda, a másik Csinszka. Lédával az a helyzet, hogy a bibliás Adi, akinek kedvenc könyve a Biblia, kedves könyve a Biblia, és amikor bűntudat fogja el, akkor írja meg azokat a verseket, amelyekről majd itt fogunk szólni, hogy aztán megint pokolt járjon, teljes terjedelemben. Na ez az Adi rátalál egy házasságban élő érett asszonyra. Tehát a viszonyuk, ő a mélyén tudja, hogy nem tiszta viszony, mert házasságtörés. Ebből is születnek gyönyörű versek, de ott van mögötte ez a hihetetlen zaklatottság, a meg nem nyugvás. És mi történik 1907-ben? 1907-ben Léda áldott állapotba kerül. És ahogy ez részben biológiai okok miatt vérbaj, éveken át tartó vérbaj, bizony az az utódra is kihat. Kihathat könnyen. És megszületik egy kislány. Holtan. Hat ujjal. És innentől kezdve Adi Endrében, akik ismerték, végképp eltörik valami. Utána még harcol Lédával egy-két évig, de ez a szerelem, ez a hústépő szerelem, ez a héjanász az avarom. Nincs nyugalom, nincs szentség, nincs megnyugvás. Nagyon erős a testi szerelemnek az ereje. És aztán az öreg Adi, biológiailag nem, mert csak 40, 37, 38, életkora szerint nem, de biológiailag, bocsánat, már kb. 50-60 éves, amit az osztrák szanatóriumban Korrád doktor időről időre elképedve állapít meg rajta, hogy egy ilyen fiatal embernek hogy lehet ilyen öreg szervezete. Na ez az öreg Adi megtalálja az idilt. De ez az idél sem teljes. Erről is elég sok dokumentum beszél. Hogy a Csinszkával megtalált szerelem, az már egy plátói szerelem. Adi, mint ember, túl van azon a fázison, testileg is, lelkileg is, hogy férje tudjon lenni a feleségének. A szent család értelmében, hogy esetleg gyerekáldás jöhet, hogy együtt vannak testi-lelki társak. És tulajdonképpen ebből a kapcsolatban is gyönyörű versek születnek. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Gyönyörű versek. Csak tudjuk, érezzük, lássuk azt, hogy az ember, aki ezt írta, a teljes szerelmet itt sem élte meg. Akkor már Adi Endre súlyos alkoholista. Csinszka próbálja menteni a menthetőt. És egy fél év után, egy év után az ő házasságuk mindennapjaiban állandó a veszekedés, a feszültség. Ezzel együtt mondom, nem ítélet, nem vád. Gyönyörű versek születnek belőle, de lássuk meg, hogy az embernek nincs nyugva. És hogy ez mit jelent igazán, azt az öregkori versei fedik fel, ahol az eljátszott szent családot siratja. Ezek között a legmegrendítőbb szerintem a fiam bölcsőjénél, én azt nem is szoktam elmondani sosem. Egy iker verspárt viszont hagyd mondjak el ennek a magánéleti vonalnak az illusztrálására, az egyik a megálmodott idill, hogy mi is lenne jó, mi lenne az igazi, a szép, és ennek az a címe, hogy álom egy méhesről. Párizs helyett falu csöndben. Csöndes tér, szagos virágok, zöngő méhek s ház alatt hagotázó gyermekek, okulári és karosszék. Méhes mellett hűvös álmok, és kik szakadtak ágyékomból, unokák és gyermekek, bolondok és fajkosak, babrágatnák űszakát. Alkonyatkor úsdi könyvet ejtenék ki vénkezendő, fölöttem az ég ragyog, Hess aludni, gyerekek! Csillagot nézz, nagyapától! Méhes alól a világot össze-vissza jól befutnám, mosolyogva, boldogan, ülve, szárva, gőgösen, talán Párizsban is járnék. Holdas képpel, ezer bokkal, száz titokkal, ígérettel jön az élet, s csalogat. Kupát fogok, s nevedik. Nem kell lesz, sárta boszorka. Méhes mellől, szent nagy éjben, békés lelkemből szállnának bátor, tiszta, szűz, erős, földszagú gondolatok, s küldném őket a világba. Álom egy méhes. És mi az ellentét? Az eljátszott öregség. Ahogy nőnek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj jobban és jobban az eljátszott öregség. Ez az én két vénszelem, ha bár sok szépet látott, mosolygós öreg úrként nem látja a világot. Nem fogok bocsánattal, víg arccal tündökölni, s fiatal védkek fölött pálcát tréfásan törni. Emlékezni se fogok. Kedvesen, zsörtölődve, ősz hajjal, piros arccal a régi jó időkre. Heves, áll ifjúsággal, ó, ezerszer jaj nekem, megöltem jövő magam, az én szép öregség. Ahogy nőnek az árnyak, ahogy fogynak az estők, úgy fáj jobban és jobban az eljátszott öregség. Hát itt van egy ember, arcára írva a fajtája, hanyatlása, bukása, verseiben átrezeg a fájdalom, a magánemberi fájdalom, a tékozlás visszafordíthatatlan fájdalma. Hol a jóvátétel, hol a kitörési pont? Most lenne még egy vonal, azt a rendezvény jellegére való tekintettel, csak említés szintjén, a borhoz való sajátos viszony. Erről ennyit. Hol a kiút? Hol lehet a kiút? Hát persze, hogy az Isten. És itt jön egy furcsa dolog, amit kiki hogyan él meg, kiki maga érez. Ezért nem általánosítva mondom, részben a szakirodalom, részben saját megélt élmények alapján, hogy mondjam, amit Makkai Sándor, Erdély püspöke írt le Ady Endréről, és ami a előadás bevezetőjében is olvasható, aminek a lényege, nem szó szerinti lényege az, hogy ez a költészet minden tabut felrúg, őszintén, nyersen, fájdalmas az Isten keresésben is, ezért nagy, és 1927-ig, amikor Makkai ezt írta, a legőszintébb, legnagyszerűbb magyar istenes költő Ady Endre, de a Krisztussal való találkozásnak a mindent megváltoztatható ereje az érződik, hogy nincs meg. Tehát élete, halála pillanatáig egy állandó küzdelem, keresés, rátalálás, elhagyás, ingadozás hatalmas energiákkal. Krisztuson keresztül, aki az út és igazság és az élet, igazán nem látja meg az Istent. Erről beszél Makkai Sándor, Erdély volt református püspöke. Szerényen hagyd tegyem hozzá, valami hasonlót éltem meg én is annak idején vele kapcsolatban. És tulajdonképpen sok-sok verse erről beszél. Hogy mégis lássuk az ingadozásnak a két pontját megint, mint az álom egy méhesről és az eljátszott öregség, megint egy ikerves hagy következzék, az elsüllyedt utak, amely talán nem annyira ismert, és az uraknak ura, ami talán jobban ismert. Az elsüllyedt utak. Hívott a titkok nagymezője, kellette magát száz sima út, és én legényesen, dalolva csaptam mögöttem be a kaput. valamennyi út fölfelé tört, ragyogón és virágba vesző. S én felettem a csendes udvart, rohantam részegen a mezőt. Rohantam dalosan, s vakultam, befogtak új csodás illatok, s száz út végén nem vettem észre, hogy minden utam elfogyott. Sehol a régi hajrék, ködbe és éjszakába borult. Rét, út, virág, illat és udvar, kap, hit, kert, mámor, nóta, múlt. Vadbozótok elbuktatnak, emlékek és borzalmak között taposom a vasúti pusztát, sorsomat és a sűrű ködöt. Vissza a vén csöndes udvarba elsüllyedt azóta mind az út. S távolból hallom, ködben, éjben, hogy nyitogatnak egy vén kaput. És az uraknak ura. Már-már lelkem csúf bűnök veszték, s jöttek békés esténk. Rákacagott a háború ura, az uraknak ura. Lemenő szép nap volt az arca, s könnyű lett rajta. Az élet te sok újat hozott, s Isten nem változott. Falusi nádas iskolában már ilyennek láttam. Ki rossz helyet jó, és új szívet adhat mindenkinek. Hajunknak egy ősz hulló szála, följegyzett búrnála, s ha bűnös lény tőle elköszön, ő vár, míg visszajön. Nem rója meg sok létkeinket, mert ő szeret minket. S poklok felé vizbár az utunk, ő int, s visszafutunk. Bennünk él, s be jó hinni benne ez ő szerelembe, ő még a temetőn is virít, ő a gyermeki hit. Fölemelt és vérem lemosta, szívem visszahozta. Sebeimre áldóan szedett balzsamos hüveget. Édes ernyetten várok, várva most már a halálra. Szemem övé volt, kezem keze. Mindent ő végeze. Háborúba el ő bocsájtott, s bűnökből kihántott. Rákacagott a háborúra, az uraküvőre. És e két pont között az állandó ingadozás fehéren felragyog egy ilyen pillanat, és utána jönnek a rossz éjszakák, jönnek az álmokfutások, jön az önpusztító fázis. A pogány lázadás, az elmondhatatlan bűnhalmozás, a csak azért is sötétvörös, dacos. És utána jön az összetörettetés, és jön egy újabb fehér fény, egy fehér pillanat. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És utána megint, és egy kicsit oldjam talán egy-két lélekben most az oldani valót, nézzük meg ennek az életnek a tragikomikus oldalát is. Amikor jönnek a mámorok, és jönnek a lumpolások, az elhíresült adifölcs. Mert a bort azért csak egy mondat erejéig akárhogy. Az elhíresült adifölcs. Az elhíresült adifölcs az úgy nézett ki, hogy egy egyszerű kocsmában az asztali bort, néha a kocsmáros, megvizezte. És a házi bort, amit külön kellett kihozni, az volt ugye a házi bor. Az adifölcs az úgy nézett ki, hogy Adi fogta az asztali bort, az volt a szóda. És kikérte a házi bort, a bort. Na ez volt az adifölcs. És ugye ez a tragikomédia, mert ez a hihetetlen energiájú szervezet, tehát nézzük meg az arcot. Nem az a csoda, hogy 44-es korára így nézett ki ez az ember, az a csoda, hogy 41 éves koráig élt. Éve az utolsó fázisban, amikor a világháborúnak a rettenete napi valóságként ült már a vállán. Ő átlag napi 5 liter bort idott. Számolatlan cigarettát füstölt el, számolatlan kávét ivott meg, Tehát átlag ember szemében orvosilag is már-már érthetetlen mennyiségű mérget vett magához. Nem önfeláldozás, önpusztítás, fiatalok, ezt hangsúlyozom. És a tragikomédia a legenda szerint akkor tért egyik csúcspontjára, amikor egyszer véletlenül a kocsmáros nem vizezte a szódát. Tehát a keverék túl sűrűre, még Adinak is túl sűrűre sikerült. És ezért a mámoros éjszakában támolyogva az operaház egyik kőoroszlán szobrát Lédával azonosította, és viharos szerelmi veszekedést produkált a kőoroszlánnal, melyről 3 méter zuhant alant. Tudjuk, a részeg emberek néha olyanokat is túlélnek, sérülés nélkül, amit józan állapotban ott maradná. Most képzeljük azt el, hogy ez az ember megírja az Uraknak Urak című versét is. De melyik fiatal, életerős, Isten kereső embernek lehetett őt megmutatni, hogy íme? Tehát az egyik alapgondolat, amit így egy irányba szerettem volna átadni, az pont az, hogy az életet és az életművet hosszú távon nem lehet szétválasztani, mert ha az élet nem aranyfedezete az életműnek, az életmű az nagy segítő példa lehet, de nem követendő példa. És hogy ezt az egyszerű, tiszta, tanulatlan lélek is megérezheti, az egyik ilyen lumpolás alkalmával egy életerős, ilyen csibész éjszaka császárával összeakadt a halál rokona, habitust felvedő Adi. És megkínálta ezt a fiatal embert, hogy igyon az egészségére, mit kér. És ez az ember azt mondta, ez a józan csibész, ez a tanulatlan józan csibész, hogy egy pohár tejet kérek. Miért? Mert nem akarok úgy járni, ahogy maga jár. Tehát hatalmas erők feszülnek benne. Ezért oldottam tragikomédiával is egy kicsit, mert tragikomédia ez a rész is, de volt ilyen, és ez is Ady Endre. Ezt is szembe kell, ez is szembe jön velünk, ha olvassuk a verseit. Ez az emberileg sokszor vállalhatatlan, három református missziót egyszerre lekötő alany. Ugye? Hogy imádkozzunk a lelkért, testvérek, de hogy ő legyen az ifjúságunk példaképe, az ugye ki van zár, nem lehet. És akkor itt van a másik, ez a hihetetlen vers, hogy megáll a levegő, és érezzük, hogy itt kegyelem tört, nem tudom, nem akarom meg. Ez az egész egyenlő. És mi lehet ennek a furcsa küzdelemnek, az Isten kereső lármának a végkimenetele? Éli láma sabaktáni, ez a kimenetele. Ki ismeri ezt a történetet? Felolvasom, aztán utólag lehet ellenőrizni. Az öccse írja ezt. Ady Lajos az öccse. Ady Endrének az utolsó napjairól, éveiről. Pár nappal az ünneplés után érkeztem fel Érmincentről, és a 41. születési évfordulóját, mármint Ady Endrének, követő reggel láttam először viszont. Ágyban fekve, betegen és gúltan találtam. Amikor egyedül maradtunk, suttogva mondottam. Borzasztó éjszakám volt. Elképzelhetem. A Bibliámat széttépem. És ide nyújtotta a Biblia letépet fedőlapját, melyen ceruzával, reszkető betűkkel ezt írta fel. Éli, Éli, láma sabaktáni. A dátum 1918. október 23. Nyilvánvaló elírás, hiszen november 23-án született. Itt valószínű, hogy már a kéz nem követte a gondolatot. Hogy aztán 38 év után milyen október 23-án volt, ez csak véletlen egybeesés. Mélyen megrendített a dolog, mondja Ady Lajos, mert tudtam, hogy a Biblia, fekete vászon kötésű Károli Biblia, mennyire a szívéhez nőtt, mint egy 10-12 év alatt. Az első lapjára ezt jegyezte be. Ady Endre Vénbiák kedves Bibliák. Micsoda szörnyű belső meghasonlás és kétségbeesés gyötrődése foghatta el, ha ezt a lelkihez nőtt könyvet 41. születésnapjának éjjelén meg kellett, meg akarta semmisíteni. Aztán a beszámolók arról beszélnek, hogy visszavette a Bibliáját a kezébe, és amikor már beszélni nem tudott, a Biblia kezében volt. A halál utolsó pillanatai, nagyon sokat foglalkozik a halállal is Adi Endre. Személyes ismerősének érzi, személyes ismerősének éli meg a halál, de mint egy nagy ismeretlen kaput, amelyen átmenve fogok igazán Istennel találkozni. Sokszor nagyon fél a haláltól, sokszor egészen elképesztő módon próbálja semmibe venni a halál korlátot. És a halál előtt éli-éli láma sabaktáni. És hogy a hivatalos része az előadásnak azért reménységgel fejeződjön be, odaadnék még egy fényképet, a halálos ágyán készült fényképet, és hát reménység szerint tényleg az van rajta, amit én többször láttam, felfedezni láttam, különösen az utolsó fényképéhez hasonlóan, hogy mégis a nagy út előtt a nagy kegyelmes arc, a fenséges nyugodt arc megtalálja, amit egész életében keresett, az Istenbe való megbékélésnek, szeretetnek és nyugalomnak a kegyelmét. Úgyhogy ezt adnám itt körbe, és utána minden megjegyzés, vélemény szabad a gazda, amik a házi gazda minket fogad. És eddig is köszönöm a megtisztelő figyelmet.